A mi segítségünk jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, hogy az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az első fejezet 4., 5. és 8. versében, illetve a második fejezet első 4 versében a következőképpen. Amikor együtt volt velük, tudnélik Jézus a tanítványokkal, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem. Hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindjárt megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk a Jézus Krisztusban. Áruld légy Istenünk, hogy Te bármit ígérsz nekünk, az be is teljesíted. Urunk, beteljesíted akkor is, hogyha mi úgy érezzük, hogy késni látszik. Beteljesíted akkor is, amikor mi még nem vagyunk akár annak részesei. Beteljesíted akkor is, hogyha várnunk kell rá. Urunk, áldott légy, hogy a Te igéd mindig olyan ígéretet tár elénk, amelyben biztosak lehetünk. És Urunk, amikor Te bennünket hívsz, küldesz, indítasz, adj nekünk bizalmat mindenkor feléd indulni, kitárni előtted a mi szívünket, elétárni egész életünket, indulni arról, merre mutatod, hiszen Te éppen azon az úton vezetsz bennünket, amelyen a Te ígéreteid teljesednek be. Kérünk Téged, hogy hagyd legyen most is igaz a Te ígéreted, hogy itt vagy közöttünk a Te lelked által. Hagyd legyen igaz a Te ígéreted most is, hogy munkálkodsz bennünk, formálsz bennünket, megszólítasz bennünket, és megáldasz bennünket a Te jelenléteddel. Kérünk a Te igéd és lelked által, így légy közöttünk. Kedves testvéreim, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az szól hozzánk az első Korintusi levél 4. fejezetének 20. verséből a következőképpen. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ámen. Egyszer egy alsó osztályos hittancsoportban a hitoktató a kicsiknek éppen úgy hozta a tananyag, hogy Jézus csodáiról beszélt sokat, és volt a kicsik között egy kislány, aki mindig nagy kerek szemekkel figyelte, hallgatta, oda volt értő, hogy Jézus miket cselekedett az ő szeretteivel, és elkezdett róla kérdezősködni a hitoktatójától. Hogy akkor hogy van ez, mint van ez? És a hitoktató azt mondta neki, hogy igen, ezek nagyon fontos történetek a Bibliában, de ezek csak jelképek, amelyek tanítani akarnak bennünket. És a kislány csak ennyit válaszolt rajta, a maga őszinte gyermeki hozzáállásával, hogy akkor mi értelme. Csak ezt a nagyon egyszerű, de nagyon igaz kérdést tette fel, hogyha ez csak jelkép, és csak tanítani akar bennünket, akkor mi értelme? Egyszerű és nagyon igaz kérdés. Mi értelme, ha nem lehet a miénk? Mi értelme, ha nem részesülhetünk benne? A Szentlélek jelentősége, munkája éppen az, hogy nem csak beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Isten lelkének a munkája éppen ez. Isten az ő lelkén keresztül jelen akar lenni, és cselekedni akar, hogy amiről az ő igéje bizonyságot tesz, az ne vágyálom maradjon, hanem a miénk lehessen. Hiszen Jézus ezért jött, hogy megváltsa és gyermekévé fogadjon bennünket, és önmagát adja nekünk a maga szeretetével, a maga vigasztalásával és a maga erejével. De pontosan mi az, amit ígér nekünk Isten, hogy a miénk lehet, mi a lélek munkája, miben részesedhetünk általa. A Bibliában, az Új Szövetségben, az evangéliumokban sorra azt olvassuk, hogy bárki, aki Jézushoz ment, az meggyógyult. Nincs egyetlen egy olyan történet sem, ahol Jézus elutasított volna bárkit is. Még azokat is meggyógyította, akik egyébként utána el is feledkeztek róla, például a 9 lepers, aki vissza sem jött megköszönni neki. Akkor hogy van ez ma? Azért iratott le, mert jelkép, vagy mert megtörténhet, vagy ha nem csak jelkép, akkor most is mehet hozzá bárki, és bárki hozzámegy, akkor például ugyanúgy meggyógyul, ahogy a 10 leprás közül az egyik. Jézus, amikor itt járt ezen a földön, azt mondta, elközelített hozzátok az Isten országa. Az Isten országa köztetek van. Ezeken a csodákon keresztül bemutatta, hogy mit jelent az ő országa. Bemutatta, milyen hatalommal bír, és megmutatta, hogy majd az ő országában mi vár ránk. És legyen bizalmunk, van rá hatalma mindezt megadni. Amikor a földön járt, ezt mutatta meg az ő csodáin keresztül, aki az övé, arra az ő országában biztos, hogy ez vár, ahogyan ő most megmutatja. Nem vagyunk elveszettek, nem vagyunk reménység nélkül valók. A Jelenések könyve nem véletlenül mondja ezt az ő országáról, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak, és Isten mindent újjáteremt. Ha csak ez a reménységünk lenne, már reménnyel élhetjük a mi földi életünket. De a kérdés az, hogy mi van addig? Jézus azt is mondta, hogy elküldöm a vigasztalót, a pártfogót, aki cselekedni akar az ember életében, hogy vigasztalása, szeretete, valóságos pártfogás legyen. Az ő lelke által úgy akar jelen lenni a mi életünkben, hogy szabadító erejével áldjon meg bennünket. Egyik neves teológus úgy fogalmazta ezt meg, hogy a már igen és még nem állapotában élünk. Már miénk az Isten országa, már tagjai vagyunk, de még nem vagyunk ott. Már Isten gyermekei vagyunk, de még nagyon sok minden körbevesz bennünket ez életben. Már velünk van Isten az ő lelke által, már közösségben élhetünk vele, de még itt vagyunk e földi élet terhei között. De mindeközben Isten nem csak bátorító szavakat akar nekünk adni, hanem az ő lelke által erőt is akar nekünk adni. Ezért kiegészíthetjük úgy, hogy a még nem, de már igen állapotában vagyunk. Még nem vagyunk az ő országában, de már most ránk akarja árasztani az ő erejét. Még itt vagyunk-e földi élet terhei között, de már most a maga erejével akar támogatni e földi élet minden terhe között. Megtörténik az is, hogy egyszer csak lehull valami teher, de az biztos, hogy mindig erőt akar adni a terhek elhordozásához. Már nem emlékszem pontosan, hogy hol olvastam, de valaki, amikor nagy-nagy gondok nehezedtek rá életének egy szakaszában, a lelki állapotát és az egész életét úgy képzelt el magában, mint hogyha ott állna az életben valahol, és amikor történik vele valami, mint hogyha egy kötelet így rácsavarnának. aztán megint történik valami, és megint rácsavarodik egy kötél. És újból és újból, és a végén már úgy érezte, mint hogyha a talpától a nyakáig, mint egy gúzsba lenne kötve, csak a feje látszik ki. A maga lelki állapotát és életét egy ilyen gúzsba kötött testként látta maga előtt. Imádkozott, böjtölt, hitte, hogy Istennek van hatalma megszabadítani őt, és azt utána úgy látta magát, úgy élte ezt meg, minthogyha a kötelek még mindig gúzsba kötnék őt, de már van ereje egy kicsit megmozdítani a kezét. Aztán már van ereje egy kicsit megmozdítani a másik kezét is. Aztán már van ereje megmozdítani a lábát, egy picit lazul a kötél, lazul ez a húzs körülötte, még mindig rajta van, de a végén már úgy érzi, így fogalmazta meg, hogy gúzsba kötve is táncolni szeretne. Még ránehezedik minden, még nem tud mindent tenni, még oly sok gondja és baja van, de már van ereje akár még táncra is perdülni. És kedves testvéreim, milyen sokszor éli meg talán úgy az ember az életét, mint hogyha valóban valami az élet mindenfajta dolga, itt nem akarok felsorolni, mert azt hiszem, mi sokkal jobban tudjuk ezt, mint hogyha ránk nehezednének, és Istennek az ereje, Istennek a lelke ezt akarja megadni, hogyha nem is hullik le rögtön minden rólunk, de valahogy lazul az egész, és már van erünk mozdulni, akár jelképesen még táncra is perdülni. Így vagy úgy, de mindig valóságos erő akar lenni, és szabadítás az Isten lelkének a munkája. A tanítványok például ezt úgy élték meg, hogy féltek, bezárkóztak, és egyszer csak kimentek a nép elé, de a fenyegetettség még nem múlt el. De már nem ez irányította őket. Később is látjuk, milyen üldözést fognak majd őt szenvedni, de már kimennek a nép elé. Már teszik azt örömmel, ami rájuk bizatott. Már örömmel élnek, és örömmel szolgálnak. Úgy, hogy a sok fenyegetettség még ott van a fejük felett, de már nem ez irányítja őket. Mindig lenyűgöz az, amikor István diakónusról olvasunk szintén az apostolok cselekedetében. Azt olvassuk róla, hogy egy lélekkel, erővel megtelt ember volt, nagyon sok dolgot végzett a gyülekezetben, de a földi élet realitása is bizony rá is nagyon keményen rá nehezettek. Olyannyira, hogy meg is kövezték őt. Bíróságra citálták, elítélték, és megkövezték. És miközben megkezdődik az ő kivégzése, azt olvassuk, hogy tekintetével az Istent kereste, tekintetét az égre szemezte, és közben már nem a kövek hasítását érezte, hanem azzal volt betelve, hogy látja, hogy az ő ura fennállva várja őt. Ilyen reménységet kapott. Már nem a köveket érezte magán, hanem valami egész mással volt ő betelve. Mindig lenyűgöz az is, amikor Pál és Szilász például a Filippi börtönben látjuk, ott vannak a börtönben, megverik őket először, a börtön legalsó részébe viszik le, kalodába zárják őket, és egyszer csak azt olvassuk, hogy de éjfél tájban felkelnek, és imádkoznak, és énekkel magasztalják az Istent. Miközben kalodába vannak zárva. Sőt, utána ők a fogba tartottak azok, akik vigasztalják és reményt öntenek a fogba tartóba. Sőt, ezen felül még az is megadatott nekik, hogy a börtön alapja is megrendülnek és kiszabadulnak, de lássuk meg, hogy amíg mindez nem történt meg, még nem hullottak le róluk a láncok, még nem szabadultak ki, addig is felkelnek és énekelnek. Filippibe szintén börtönből írja Pál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. az örömük, a békességük, az erejük nem a rájuk nehezedő körülményektől függött, hiszen az nagyon gyorsan elszáll, hanem az Isten lelke akar ilyenfajta körülmény lenni a mi életünkben, ami hat ránk, aki a szívünkben lakik, és nem csak attól függünk, ami ránk nehezedik, hanem az Istentől, aki az ő lelkével bennünk munkálkodik. Pálnak és Szilásznak nagyon sokáig nem változott semmiféle körülménye, de ők mégis énekelnek. Nem azt jelenti, hogy nem fájhatott nekik a sok botütés, nem érzékelték, nem vettek róla tudomást, ami éppen éri őket, de még a börtönben és kalodában is szabadabbak voltak, mint a fogvatartójuk. Isten nem csak szóbeli biztatást akar nekünk adni, hanem Isten lelkének az erejét. Amikor teológus voltam, szokás volt az, hogy csütörtöki napokon mindig vagy megbeszélés volt, vagy áhítat. Áhítat mindig volt, közben a teológia ügyeit is megbeszélte velünk a dékáni karra vezetőség, és általában hívtak valaki előadót. És mi megszoktuk, hogy amikor bejelentették, hogy most mindenképp jöjjünk, mert egy nagyon érdekes előadót hívtak, akkor mi tudtuk, hogy jó lesz hátraülni, mert megint egy hosszú és unalmas előadás lesz. Így készültünk akkor is, mikor újból bejelentették, hogy jöjjünk, meglepetés, de egy nagyon érdekes előadó lesz. Mi szépen beültünk hátra, és vártuk, hogy mi történik. És gondolkodtunk rajta, hogy vajon meddig történik. És egyszer csak megszégyenültünk, behoztak egy bácsit, egy nagyon idős bácsit, lefektették őt egy szivacson az úrasztalára, és egy tükröt tettek a fejéhez, a szeméhez így, mert a nyakát sem tudta szegény mozdítani, és csak így látott minket. És elkezdett beszélni. Elmondta, hogy hány éve van ebben az állapotban, hány évtizeden. Elmondta azt is, hogy a testvérei hogyan gondoskodnak róla, és nem egyszer elhangzott ez a szájából, hogy de higgyék el, nekem nagyon jó közérzetem van. Nagyon egyszerű szavakkal, ő így fejezte ki, amit átél, azt mondta, hogy nem hinnék el, de nekem tényleg nagyon jó közérzetem van. És beszélt, hosszú volt, de nem volt unalmas. És ott ültem a hátsó sorban, és gondolkodtam azon, hogy ő, aki ilyen terheket él meg, ő bátorít és vigasztal bennünket. Nem a terhei miatt volt ő ilyen erős, hanem a terhei mellett és a terhei ellenére kapott erőt Isten lelkétől. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Hogy hogyan történik mindez pontosan, nem tudjuk leírni. Talán nem véletlenül hasonlítja, vagy nevezi szélnek, vagy hasonlítja szélhez az Isten lelkét a Biblia, hiszen a szelet nem tudjuk megfogni. Csak annyit látunk, hogy hajlanak a fák. A hatását látjuk, érezzük. A lélek, nem tudjuk, hogy pontosan mit, hogyan, mit tesz az ember lelkében Istennek a lelke, de átélhetjük, hogy valóban erőt adott. Valóban munkálkodott bennem. Valóban felemelt, és valóban szabadító Istenem ő. Abban is átélhetjük, a lélek munkája megtapasztalható, hogy egyszer csak megtörténik az, ami olyan távolinak tűnt. Abban is, hogy erőt kapunk a terhek között, abban is, hogy olykor ezek a terhek le is hullanak rólunk, abban is, ahogy a mi életünk inkább mi magunk hogyan formálódunk. Mert Isten lelke ezt akarja, cselekedni akar és formálni akar. Bevallom magamról is, hogy volt idő, amikor egy percig nem gondoltam volna, hogy beteszem a templom, bármelyik templomba a lábam, legalábbis önszántamból nem, de talán mi is ezt éljük át, hogy Isten is minket ide hívott, ide szeretett, lehet, hogy néha csak az ember becsöppent, de az Isten lelke valahogy megragadta, munkálkodott benne, közel jött hozzá, és a maga közelében tartja. Ami egyszer csak olyan távolinak tűnik, hirtelen olyan közeli lesz. Egy ifis társam, régi ifis társam mesélte el, hogy ez az édesapjánál hogy történt. Nagyon sokáig járt, úgy emlékszem, metodista gyülekezetbe az édesapja, gyerekkorától, nagyon sok mindent tudott, de igazából úgy semmi nem történt benne. Egy jámbor életű ember volt, de érdekes volt, tudott mindent, de úgy semmi különösebb. Egyszer a barátjával elmentek horgászni, és a barátja kérdezte, hogy hát figyelj már, hát hogy van ez nálatok, miért jártok oda, mit jelent ez az egész, kicsit vitatkozni is akart, és ahogyan elkezdte mondani a barátjának horgászás közben, hogy ő mit hisz, vagy inkább mit tud, egyszer csak azt érezte, hogy ez már több, mint amit eddig tudott. Egyszer csak, ami eddig a fejében volt, most a szívében is lett. Egyszer csak átélte azt, amit mi is átéltünk, hogy nem csak szól valamiről Isten igéje, hanem rólam szól. Nem csak rólam szól, hanem nekem szól. És nem csak nekem szól, hanem valaki megszólított engem. Én válaszoltam, kerestem, követtem, és azt tapasztalom, hogy valaki jelen van, és cselekszik bennem. És egyre inkább azt tapasztalom, hogy szépen lassan más ember vagyok. Más érzések, indulatok vannak bennem. Nagyon sokan átélik ezt, amikor egy hölgy például így számolt be erről, hogy a férjem sokszor játszott el a bizalmamat. Már azt se hittem el, amit kérdez. Úgy voltam vele, hogy nem gondoltam, hogy bármikor is fogok rá úgy tekinteni, mint régen. Most bízom benne, mert most tudom, hogy mit fog tenni, és mit nem fog tenni. Mert valami történt vele. Valami történt benne. Kedves testvéreim, amikor Istennek a lelkéről van szó, akkor nem azon van a hangsúly, hogy mi mit teszünk, hanem azon, hogy ő mit cselekszik velünk és bennünk. Sokszor érzi az ember, hogy feladatom is lenne, küldetésem is lenne. Érzi, hogyan kellene bánni a családjával, mi kellene, hogy igazán fontos legyen, milyen érzések kellenének, hogy uralkodjanak bennem. De úgy érzi, képtelen rá. A keresztény ember is nagyon sokszor úgy teherként éli meg azt, hogy tudom, mi a feladatom. A fülemben cseng, hogy szeress fel a barátod, mint magad. Előttem van olyan sok példa a Bibliában, hogyan bánsz Jézus emberekkel. Hogy milyen nagy dolgot vittek véghez az apostolok. Vagy éppen milyen győztes csatákat hívtak. Látja, hogy milyen ereje, reménysége volt az apostoloknak. Milyen nagy erővel hordoztak el helyzeteket. És olykor ez inkább teherként nehezedik a keresztény emberre, mert igen, látom, így kellene, és milyen jó lenne így, de képtelen vagyok rá. Amikor Isten lelkéről van szó, akkor nem azon van a hangsúly, hogy mi mit teszünk, vagy mire vagyunk képesek, hanem hogy ő mit cselekszik velünk, bennünk. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Kedves testvéreim, ez a mi reménységünk. Isten igéje nem példát tár elénk, aminek tanulsága van, amit az egy ember igyekszik talán követni és beteljesíteni, hanem az élő Istenről szól, aki cselekedett, és lelke által cselekedni akar ma is, így vagy úgy. Tudhatom, ha még valamit nem végzett el bennem, valamit még nem adott meg nekem, vagy mást adott, mint vártam, vagy lehet, hogy mi miattam nem adta meg, akkor is nekünk szól, és ránk vár. Nem csak az apostolok életében, nem csak a tanítványok életében akar cselekedni, hanem a miénkben is. Az apostolok sem azért élték át, vívtak győztes csatákat, tudtak szeretni, mert különlegesebb emberek lettek volna, mint mi, hanem mert Isten lelke formálta őket és vezette őket. A lélek munkája éppen az, hogy Isten, amit ígér az ő igéjében, annak részeseivé akar bennünket tenni. A tanítványok is tudták pünkösd előtti napokban, hogy mi lenne a dolguk, mégsem tudták betölteni. Rájuk nehezedett minden félelem, teher, lebénította őket, csak azt tették meg, amit már megtehettek. Jézus egy nagyon egyszerű dolgot mond nekik, maradjatok Jeruzsálemben. Ezt meg tudták tenni, hát megtették, de az ígéret beteljesedett. Kedves testvéreim, Isten minden nap így akar vezetni, az ő áldásai felé akar vezetni, amikor azt kéri, tárjam ki a szívem, tárjam elé az életem, amikor kéri, induljak arra, merre mutatja, amikor Úrként akar jelen lenni az életemben. Mert közben azt élem át, hogy ő a szabadító Uram, aki erőt ad, aki vigasztal, aki világosságot ad, aki formál engem, aki jelen van az ő lelke által. Ámen. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk a Jézus Krisztusban, áldunk téged, hogy a te fiad azért jött el, hogy örökkévaló reménységet mutasson nekünk. És áldott így azért, Urunk, hogy a te erődből, a te vigasztaló erődből és szabadító erődből te ma is akarsz nekünk adni. Áldott így, Urunk, hogy amikor terhek nehezenek ránk, amikor képtelenek vagyunk betölteni küldetésünket, akkor te vezetni akarsz bennünket. Urunk, bocsáss meg, hogy ilyenkor a te vezetésed még csak külön teherként éljük meg. Hagy lássuk meg, Urunk, hogy te mindig úgy vezetsz bennünket, hogy a vége a te szabadításod lehessen. Urunk, kérünk, hogy a te lelkedet add nekünk mindenkor, nyisd meg úgy a mi szívünket, add nekünk olyan figyelmet, te rád, add, hogy úgy keressünk, és úgy forduljunk hozzád, hogy valóban átérhessük. Te már régóta ránk vársz. Te mindig vársz ránk, hogy nekünk add mindazt, amit megígértél nekünk. Urunk, így kérünk téged, hogy áld meg a mi életünket, áld meg a gyülekezet betegeit, gyászolóit, mindenkit, aki terhet hordoz, te légy és maradj a mi vezérlő pásztorunk. Ámen.